18. fejezet. Csigabiga, nyújtsd ki csak szarvacskádat. Feri sem mondatta kétszer, röpült, mint a nyíl, utána is még előbb érte, utol, mintsem a fiatalság közé nyitott volna a negyedik szobába. Már a harmadikban elfogta, ahol egy pár középkorú menyecske dominózott fiatalabb férfiakkal. Várjon csak, kisasszony, várjon csak! Mari visszafordult a hangra, tudta már kié. El se bámult, mikor meglátta, csak megállt szó nélkül, elsápadt és mereven bámult rá. Talán a mama kíván vissza? Kérdé tétovázol, miután némileg összeszedte magát. Feri maga is bizonyos lámpalázt érzett, nem tudta, miként kezdje. Nem, nem. Tehát? Ez a kérdés azonban nem volt kifejezve hangban, csak a Mari szemeiből lehetett kiolvasni. Ösmeri kisasszony a cinkotai kántor históriáját. Maria fejével biccentett, miközben bársonyos szempillái lecsukódtak. Ja, Istenem, mit fog hallani? Én is mondhatnám, folytatá Feri. Most azt gondolja, hogy a voglányi szolgabíró áll előtte, pedig... Mari remegni kezdett, tehát mégis ő volna. Édes szűz, Mária, boldog asszony, anyácskám, ne hagyj el! Bal kezével egy öreg karszék szerecsen fejét fogta meg, hogy el ne essék, mert szédült, jobbjával a csontlegyezőjét terjesztette ki az arca elé. Pedig a Palojtai István uram követe áll most maga előtt, akit azzal bízott meg küldője, hogy engesztelje ki, hogy bocsánatot kérjen előbbi tréfás kifejezéséért, mert azzal ijesztették meg, hogy maga megneheztelt. És ezt úgy akarja jóvá tenni, hogy ezt a szép szár rózsát küldi, azzal bízott meg, hogy engesztelés jeléül tűzzem be a hajába. Mari elmosolyodott, tehát mégsem ő. Ezzel egyszerre visszatért a ruganyossága, bátorsága, de a mosolyába belevegyült egy kis méloszomorúság, amiért nem ő. Mit? Maga akarja betűzni? Hát még mi? Hogy a hajam közt babráljon? No, és még mivel bízta meg a kedves Pista bácsi? Kérdé élénken nevetve. Sajnos ezzel az én szerepem véget ért, hajtá meg magát tréfás ceremóniával. De teljes sikerrel, mert elfogadom a rózsát, betűzöm a hajamba, és otthon esetleg le is préselem. És nem haragszik? Sőt, egyebet se szándékozom csinálni, mint egész este haragudni, hiszen haragszom rád, ott játszunk oda benn, nem tart velünk? Nincsenek ismerőseim, és nem is szokásom a játékból való harag, felelte Noszti szomorúan. Pedig olyan mord tekintettel méreget, mintha én rám is haragudnék. Feri ábrándosan rázta meg a fejét, dehogy inkább félek magától. Hát olyan rettenetes vagyok, Isten mencs, mit mord tekintetnek gondol, az inkább bizonyos szomorúság, mely elfog. Ha engem lát, no, maga szépeket mond nekem. Bizonyára úgy van ez, de nem a maga személye miatt, hanem? Kérdi a lány merészen. Feri úgy tett, mintha megrestelné, hogy olyan céltalan okvetetlenkedésbe bocsátkozott. Ej, bolondság, nem érdemes, hogy beszélgessünk róla, biztosítom, kisasszony, hogy nem érdekli. Ohó, követ úr, így nem szabadul. Ön felpiszkálta az alvó szörnyeteget, a kíváncsiságomat, most már ki kell azt elégítenie. Csak halljuk most már. Hát, az ez egész, ha már mindenáron kívánja, hogy elmondjam, szólt Noszti látható kedvetlenséggel. Hasonlít valaki ez, akire nekem nem jó gondolni. A szegény Mari ezzel megint elvesztette elfogulatlanságát, újra kigyúlt az arca, elhomályosodtak a szemei, szíve hangosan dobogott, és olyan ügyetlennek érezte magát, mintha üvegből lenne a lába. Se szólni nem tudott, se elmozdulni nem mert. Tehát szert a béke Pista bácsival, szólt Noszti, mint egy az elbocsátást várva. Csak a szemeivel intett, és az ajkszögleteit vonta össze egy búcsú mosolyra, de azt is csak félig egész mosoly nem lett belőle, mindössze két vagy három rizskásra-szerű hófehér fog villant meg a piros ajkak közül. Feri visszament a véremberek közé, egykedvű közömbös arccal, mint egy diplomata, ha a cselszövő Máli néni látja, most bizonyosan megcirógatja az orcáit. Ja, a nosztivér nem tagadja meg magát. Mari pedig a fiatalság szobájába nyitott be, de egyik sem volt ott lelkileg, ahol a testével. Különösen Mari sokat adott volna egy fél órai magányért, hogy átgondolja, meghányja mindazt, ami a lelkét foglalkoztatta. A Noszti legutolsó szavai, mint valami vérpesdítő fluidium járta át egész lényét. Azt mondta, nem jóra gondolni valakire, aki őhozzá hasonlít. Hát, ha a somjói leánykát érti, hát, ha mégis a somjói vadász ő. S Ebben az esetben az előbbi nyilatkozatában benne van a szerelmi vallomás is. Ideges nyugtalanság fogta el, de nem a kellemetlen lehangoló idegesség, ellenkezőleg olyan forma volt, mintha láthatatlan szemek mézbe mártogatnák a lelkét, de voltak a méznek keserű rétegei is. Ha csak ugyan a vadász volna, mondá magában, csak nem lenne olyan csacsi, hogy rám ne ismerne. Nem, ő nem a vadász. Azaz, hogy mit beszélek, felelte kisvártatva önön magának, hiszen én magam is csak olyan csacsi vagyok, hogy nem ismerem fel határozottan. Lehet bizaz, hogy a vadász. Igaz azonban, hogy én mégis legalább ismergetem őt, fürkészek utána gyanakszom a személyében, míg ő úgy látszik nem is gondol arra az eshetőségre, ha ő volna, lehetetlen, hogy ne gyanakodnék, mert az arcom az, a termetem is az, mosolyom, szemem, hangom mind az, tehát mégse a vadász. Vagy ha mégis a vadász, no, akkor ugyan csekély benyomást tettem rá. És szinte már olyas valamit kívánt az istenektől, hogy inkább ne legyen hát a vadász. Szegény kis Mari egy láthatatlan mérleg himbálózott gondolatában folytonosan, s ezer apró dolgot és megfigyelést rakott a serpenyőkre, hol ide tett valamit, hol amoda, megint átrakta, és a mérleg szüntelen hullámzott, mozgott, és nem állt meg eredményt mutatni. Bolondság, bolondság, nem lehet a ködöt meg a virágillatot megmérni. Ebből a sok kombinálásból, találgatásból és fejtörésből nem csak, hogy semmi haszon nem volt, ellenkezőleg kár, mert olyan szórakozottan játszott és ferdén felelgetett, hogy minden nemű ékszereit, karperecét, gyűrűjét, kis ezüst gyűszűjét zálogba szedték el, és miután már az se futottak, még a kamélia rózsáját is oda kellett adni a hajából a végrehajtónak, a bontóvári törvényszéki elnöknek, aki már törte is a fejét a kegyetlenebbnél kegyetlenebb kiváltási módokon, mikor egyszerre megszólalt a kis harang a vacsorához, és kikiszerezvén párt, amin őt lehetett, megkeresték helyeiket a nagyebédlőben. Mondani is fölösleges, hogy óriási vacsora következett, amelyben mindenki megtalálta az ízléséhez és a gyomra állapotához való ételeket, a becsináltaktól kezdve a francia konyha mártásai és könnyed omlet szufféi között, elvegyítve félig veres angol húsokat és pudingokat, valamint a szokásos nemzeti csemegéket, malacpecsenyét, töltött káposztát, túlós lepényt, hulkakolbászt, melyek magyar embernek és isteneknek valók, de inkább isteneknek lévén az ételek halálosak, az istenek pedig halhatatlanok. Az ételeknél még csak a tóztokban volt nagyobb bőség, s ezek nagy része palojtainé egészségére zengett, úgyhogy Fruzsina mama alig győzett kocintani űrmösös poharával. De mindez nem sokat érdekelte Marit. Az estének az az általános nevezetessége, hogy a palojtainé nem tudom hányadik születésnapja van, csak a felületen úszott, külön-külön mindenféle más nevezetességek tolakodtak elő, vagy bújtak ki. Mari előtt például az a jelentéktelen esemény dagadt meg naggyá, hogy a malacpecsenyénél, amint egyszer lopva ráemelte tekintetét Nosztira, aki rézsút áttelemben ült az asztalnál, két szép menyecske Pázsit Gusztiné és Gyurcsányiké között, éppen abban a pillanatban röpült a Noszti tekintete is Mari felé, vagy hogy mindig ott kújtorgott már azelőtt is. Szóval nagy összeütközése lett ebből két égő planétának. Hirtelen mindenik elkapta a maga tekintetét, és Mari azon felül elpirult, és a tányérjára nézett, mint egy bűnbánó Magdolna, miközben ekképpen elmélkedett. Ha elszomorítja az én arcom látása, hát ugyan minek nézeget? A Feri környékén egy kis feleselés támadt. Clementi szerkesztő a vattóztok során Tóth Mihályt is felköszöntötte, de annál az ékes mondatnál, hogy tekintsünk vissza a múltba, közben mordult Kabi Józsi. Én ugyan nem tekintek, mert ott minket megvertek. Van ott elég dicsőség följegyezve a történelemben, folytatá a szónok. Egyetlen egy trükk van, az, hogy Zsigmond királyt becsuktuk Siklósvárába, disputált Kabi. Hogy jött ki onnan, azt szeretném én tudni. Fenyegetőleg rázta meg az ökleit. Bizonyosan valamelyik Noszti eresztette ki jó pénzért. Hasadt ki valahonnan egy gúnyoros hang. Feri szemeiben, ki eddig hallgatagon ült két csinos szomszédnője közt, villám gyúlt ki. Hamarporú ember volt, fölsziszent és harsányan fenyegető mondá. Valaki mostan kőbe hágott, és háborgó tekintetét körülhordozta a patkós asztalon. Ki volt az? Szép volt így felindulva, mint egy fölriasztott tigris, kit Nyílhegye ért, Marinek legalább nagyon tetszett. Síri csend következett, senki se felelt. Egy német van köztünk, csóválta a fejét Kabióska, és röhögött. Clementi ezentúl háborítlanul folytatta a tósztját, mely abban csúcsosodott ki, hogy a modern kornak másféle hősei vannak, mint az előtt. A lehelek, a botondok, kinizsiekkora lejárt, éljenek a Tóth Mihályok, akik nem a törököt verik meg, hanem a zsidót. Ősi földet szereznek becsületes munkájukkal, és azt úgy mívelik, hogy a legöregebb gazdák is bámulják. Tóth Mihály, aki valamivel lejjebb ült a leányával átellenben, láthatólag röstelkedett. A szeleburdi szerkesztő dicséretei általában gyanús természetűek, s legott megindul nyomukban a találgatás, mennyibe kerülhet. Tisztes, deresbe vegyülő hajú öregúr volt, kemény határozott vonásokkal, keveset beszélt, de mindig higgadtan. Magas, kidudorodó homlok, a tiszta fényű szemei kiváló értelmet árultak el, csak az esetlen mozdulatain látszott a mesterember. No-no, szólt csendesen, és igyekezett mindjobban elbújni a nagy testű mezernyei tiszteletes asszony válla mögé, kinek lovagjául volt odaültetve. Mindamellett sokan felálltak Clementin kívül is, és odajárultak kocintani a kevésbé rátartó urak közül, még Noszti is. Noszti szolgabíró vagyok. Azt vettem észre, mosolygott Tóth Mihály. A másik pólust, folytatá Feri, a munka emberét kívánja megtisztelni a munkátlanság embere. Munkátlanság, kottyant bele Clementi. Ahogy vesszük, ki szereti a munkát, bolond, aki szereti, nem igaz, mi? Appellálok minden okos emberre, láb a méhek a legmunkásabb állatkák, de még azok se szeretik a munkát. Azt hallom, kivittek egy köpüt Brazíliába, s látván hagyott örökös nyár van, gondolták magukban, minek dolgozzunk, és nem dolgoznak többé. Ejnye, ejnye, Clementi, pirít rá Fincsa asszony, miután már a Tóth Mihály körüli diskurzus általánossá vált. Mi lelte, hogy ma így antalkodik? Előbb dicsőíti a munkát, most meg már leszólja a sárga földig. Mert én sokoldalú ember vagyok, védekezett sunyi ábrázatát mind a két kezével megvakarva, és csak Noszti úrra értettem, aki nyári éghajlat alatt született. Csak hogy az én nyaram csak az én tavaszomig tartott, felelte Feri némi keserűséggel, és ezentül bizony már nekem is munkával kell megkeresnem a mindennapi kenyeremet. Nem szakad meg abba a méltóságos úr, nevetett a szerkesztő. Ugyan hagyja, kedves szerkesztő, ne méltóságozzon engem. Kérem, kérem, császári királyi kavarás, tehát méltóságos. Tehát kamarás, sóhajtott Mari, azért olyan rátartó. Az csak a kriptának szól, felelte Noszti szerényen, a családi csontoknak. Nekem magamnak inkább csak a tekintetes titulus jár, ezt is azzal a tudattal kell viselnem, hogy más, alkalmasabb, erőteljesebb emberre volt szabva. Új! Rikkantott közbe a pofitos Kabióska, aki ide figyelt félfüllel, máskor lőnye ember, de ha bort lát, szapora malom. Ne resteld, mit restelled, vármegye kenyerét, aki kapja, az marja. Én se restelném, ha én húztam volna ki alulad a gyékényt, hát punktum. Csak egyet ismerje a bruderikám, hogy huncut a német, amiért viszont én elismerem, hogy az a jó, mert ha a német nem volna huncut, nem tudnánk kire haragudni, és anélkül rég belénk penészedett volna a nemzeti virtus. Erre aztán úgy illet, hogy Noszti, mint fiatalabb, átsétáljon a túlsó oldalra, és a Kabiózsi poharát megérintse a maga poharával. Kellemes fiatalembernek látszik, jegyezte meg Tóth Mihály Nosztira a szomszédasszonyhoz fordulva. Felelte a tiszteletesnek csóka szemével a fiatalemberre pislogva. Azt hallottam, hogy egy kicsit lecsúha természetű, az apja se egészen kóser ember. És milyen gőgös kivált az országgyűlési ciklusok közepén. Egy pesti naplót hord szüntelen a zsebében, és mikor valaki olyan jön szembe az utcán, akit nem akar megismerni, kiveszi, beletemeti a fizimiskáját, és az olvasását mímélve megy el az ember mellett. Többé-kevésbé efféle semmiségek mondattak és történtek az asztalnál, s természetesen sokáig ki nem elégíthették az igényeket, kivévén az emberiség tisliző részét. A mindkét nembeli ifjúságnak a talpa viszketett táncra készülődének, az öreg urak a kártyaszobába vágytak a tantuszaikhoz, s türelmetlenül lesték, mikor bont asztalt az elnöklő Fruzsina mama. Bontana is, ha a locsi-fecsi Podvolszki pontot tudna csinálni. Színes szerelmi kalandjai egymásba fonódnak, mint a szederindák. Végre azonban mégis fölemelkedik a háziasszony, és az a bizonyos suhogás támad, mint mikor egy nagy madárcsapat felrebben. Hangzanak is mindjárt a vezényszavak. Ki az asztalokkal? Zsibong az ifjúság. Előre, uraim, amiből élünk! Sorakoznak csatarendbe a kártyások. Csak az örök szomjúság rabszolgái várják gyámoltalanul, hogy melyik szobát teszi meg a házi úr. Kredencnek, ahova aztán be lehet húzódni, iszogatni, disputálni, csibukozni, sőt, még dalolni is. Feri az öreg urakhoz csatlakozott, és leült az egyik tarokasztalnál Gibicnek, a Tóth Mihály háta mögé. Ki tudja, mire lesz az jó valamikor. Ott különben hasznát is vették, mert az egyik partner Palojtai váltig futkározott, hol ide hívták, hol oda hívták rendet csinálni, és ilyen kormelt az idő pénz, hogy folytonossági hiány ne legyen a játékban, ő helyettesíti a házigazdát. Egész este nem mozdult, anekdótákat mondott, savanyú vizes bort töltött a játékosoknak, és kiszolgálta őket. Szóval hasznos ember volt, megbecsülték, és amikor Tóth uram valami nagyobb játékot akart kimondani, ultimót vagy szólót, mindig hátra fordult, amint ez már illendő dolog a rokonszenves Gibiccel szemben, csak ha az jóváhagyólag intett a szempilláival, kiáltotta ki nagy élénkséggel, szóló, ha vizet iszom is! Pedig a nagy teremben, ahol a tánc folyt, erősen várta valaki. Ha tudta volna, talán ott hagyta volna a hatalmas kéz szürke híveit, vagy hogy talán tudta, és azért nem hagyta ott. A csillár gyertyái már körömhegyig égtek a nagy teremben, új gyertyákat raktak fel a cselédek, hullámzott a sokaság, a mamák bóviskoltak a szögletekben, a táncosok nagyrészt már kifáradtak, és újak szilajkodtak neki. A pletykázó szobákból, a kredencből bekukkantottak az unatkozók, csak ő nem mutatkozott, akit Tóth Mari várt. Különös ember, gőgöse vagy világgyűlölő, valóságos rejtély. Bizonyosan befogatott már és elment. Amennyire az udvarlóitól tehette, nem nagyon tehette, mert körül döngték, mint a méhek a jázmint. Mindig figyelte az ajtókat, jöttek-mentek az emberek, de ő nem mutatkozott. Szeretett volna kérdezősködni felőle, de nem mert. Fruzsina mama bizonyosan tudja, mert őtőle nyilván elbúcsúzott, de Isten ments meg Fruzsina mama előtt szóba hozni. Gyík szeme van, mindjárt leolvasná velük a titkos gondolatait. Ám bár, hiszen azok se olyanok, hogy szégyenkeznie kellene miattok, ha csak nincs alattok még egy réteg, a legtitkosabb gondolatok. Nincs, ó, de hogy semmi sincs. Mindössze táncolni szeretne a méltóságos kamarás úrral. Egy kis ártatlan kíváncsiság az egész. Úgy rémlik neki, hogy a csárdás táncáról hold bizonyossággal meg tudná állapítani, ő volt-e a somlyói vadász, vagy nem, mert ez a bolondos kérdés még mindig ki nem párolgott a fejéből, nem is akar, és nem is fog, talán örökkön-örökké megmarad a gyanúja, és bosszantani fogja. Mert hát, ha alakoskodik a kamarás úr, s ó, milyen bosszúság az ő, a Mari, szeme is csalódhatik az arcban, emlékezete a hangban, hanem ha táncolhatna vele egyet. Minden hazudhat, csak a láb nem, mely egyforma ritmusban igazodik a muzsikához. Hogy ez a kívánsága nem teljesült, udvarlóival éreztette, akik hosszú orral szóródtak szét. Az elnököt megsértette valamivel, duzzogva befogatott és hazament, a kisbáró pedig a mamájához sietett panaszkodni. Mari rosszul bánik velem, úgy látszik semmi se lesz a reményeidből, hagyd nekem békét azzal az aranybékával, és holnap visszamegyek Pestre. Persze, az orfeumi dámádhoz. No hallod, abból semmi se lesz, hát miből következteted, hogy rosszul állnak az ügyeid? Azt mondta, megvet, és ne kerüljek többé a szeme elé. És miért? Amiért azt mondja, én kiáltottam közben a vacsoránál, hogy Zsigmond királyt valamelyik Noszti bocsátottak ki a siklósi börtönből jó pénzért, és aztán, mikor Noszti fenyegetőleg jelentkezésre szólította föl a közbeszólót, meglapultam, mint a gomba a fűben. Miért is nem jelentkeztél? Majd bolond vagyok, hogy felaprított volna az a tigris pofájú. Igaz, igaz, mondta a bárónő, megsimogatva fiacskája szöszkefürtjeit, de látod, az ilyen éretlen leányok szeretik a hősöket, magukba fajják a regényekből, legalább eltagadtad volna, hogy te kiáltottál közbe. Az ám, hiszen akartam én, de rám ismert a hangomról. Te, ha az a te hangodat száz közül megismerte, holott én se ismertem meg, akkor az bizonyosan szeret téged, légy nyugodt, megbékültök. Ezzel fölkelt, fölkereste Tótnét, hogy fia ügyét megfeljebbezze nála. Tótnénak, ki a csoportban beszélgetett, igen jól esett, hogy a báróné bizalmasan félrehívta, és hogy az egész világ látja, amit az ablakmélyedésben tárgyalnak együtt. Egy-két mézes mázos szó elég volt, és Tótné jól fel volt húzva, amilyen jól csak fel lehet húzni egy hibátlan szerkezetű ketyegő órát. Ó, Istenem! Mondta a befejezett beszélgetés után visszatérve csoportjához, milyen más az arisztokrácia, milyen finomak ezek a nők, még a hangjuk is olyan lágy, mint a brüsszeli csipke. Csak azt nem értem, hogy miért hiányzik erről a két első szemfoga, és hogy miért nem csináltat helyettük álfogakat. Párizsban ismertem egy Lamballe nevű grófnőt, annak is éppen ez a bizonyos foga hiányzott, talán divat, de ezer bocsánat, meg kell keresnem a lányomat. Föltette a lornyettjét némi előkelő reminiszcenciák szerint, és körülnézett, de csak hamar visszafordult. Ó, nem, talán mégsem divat. A Lamballe grófnő fogát a hátas lova rúgta ki, és nem föltehető, hogy a ló tudta volna a divatot. Ám bár azt mondta a komornik, hogy igen, magas vérű ló volt, az úr meglőtte szegény párát. Ó, még most is sírhatnék, ha a szegény lovacskára gondolok. Eközben megpillantott a Marita csillár alatt. Szent ég, kiállta hozzá tipegve, mind a ruhádra csepegnek ezek a gyertyák, azt gondolod, hogy volt úr ingyen adja a ruhákat? Gyere csak, gyere, gonosz gyermek, hadd mossam meg a fejedet, a bárónő panaszkodik, hogy rosszul bánsz a fiával. Azzal az apalin szívűvel, mondta a lány fitymáló hangon. Mert akármilyen szívű, de az a szív hozzád húz. Én nem mondom, hogy borulj az ölébe, és ez nem is valami elegáns dolog. Azt sem mondom, hogy menj hozzá férjhez, mert tudod, hogy az apád milyen bogaras. De legalább szépen bánj vele, mert minden esetre megtiszteltetés, hogy egy arisztokrata, Pag von arisztokrácia, dünnyögte ajkait elbigyeztve. Az arany veled vegyülne hozzá. Nem szokás az aranyat Pag vonnal vegyíteni, mama. Neked ma valami bajod van, Mari. A fejem fáj, mamácska. Talán haza akarnál jönni. Azt hiszem, jó volna, ha hazamennénk. Eredj hát, keresd meg az apádat valahol a kártyázók közt, és figyelmeztesd a hazamenetelre, majd otthon beszélünk a dologról. Mari végigment a szobákon, és a sok kérdezősködés után végre ráakadt a szobalabirintusban a kártyabarlangra, s élénken elpirult, mikor betoppanva ott látta Nosztit az apja mellett, kéklő füstfelhőbe takarva. Engem keresel? Mosolygott rá az öreg Tót olyan szeretetteljes pillantással, mint aminővel a pagátot veszi észre az ember. A mama küldött, apuska, hogy már haza akarna menni. Ohó, az lehetetlen. Miért, apa? Mert két ultimó van rajtam és egy szóló. A lány ráemelte szemeit, hogy hol van rajta az a két ultimó, amitől nem mozdulhat, és úgy tett, mintha csak most venné észre Nosztit. Hát maga nem táncol? Nem, felelte Kurtán. Nem is szokott? Nem igen. Soha se táncolt? De igen, egyszer másszor. Erre csak fiacskám, innen a füstből, szólt az öreg Tót. Mondd meg a mamának, hogy várjatok még, és talán te is fordulj még egy-kettőt, még a kártya fordul. Mari hidegen biccentett a fejével Noszti felé, sarkon fordult, a szoknyái megsziszegtek, s azzal szapora léptekkel elhagyta a szobát, de kisvártatva visszatért ilyet arccal. No, mi baj megint? Nem merek kimenni, mondta szégyenlősen. Hogy? Kérdezte Tóth úr szórakozottan a kártyáit rendezve. Egy nagy kutya fekszik a szomszédszoba küszöbén, olyan csúnya, és rám vicsorítja a fogait, mikor át akarom lépni. Hát kergesd el, mondjad neki, hogy csiba te! Hiszen kértem már, de nem akar elmenni. Ó, te bolondos kis fruska, nevetett Tóth úr, hogy a szemei is belenedvesedtek. Kontra! Harmadik vétel. Az a cuszka agár lesz, vélte a megkontrázott palojtai. Eredj, Noszti öcsém, vezess ki a húgomat, miféle gavallér vagy te. Különben nem bánt a szívecském senkit, öreg kutya az már még a nyulat se bántja, penzióban van. Noszti kikísérte Marit, pedig szükség se lett volna rá, mert egyik udvarlója, Kevermesi Antal elejébe jött már felkérni egy valcerre. Nem adok kosarat, de csak egy túrra vállalkozom, mert már fáradt vagyok. Ugyan, kedves Noszti, vállalja addig ezeket az én családi csontjaimat. Nosztinak dobta oda a szép faragású elefántcsont legyezőjét. Noszti elmosolyodott a célzásra, és elkapta ügyesen. Nem sokára visszatért lihegve, ahol Noszti állt a nagy terem ajtajához. Nos, nem vesztette el a csontjaimat? Megvannak, de maga úgy látszik elvesztette az én rózsámat, vagyis a mi rózsánkat. Dehogy. Hát talán nem tűzte fel, pedig úgy szólt az alku. Feltűztem, tekintetes szolgabíró úr, igenis feltűztem, instálom, szólt kecsesen Mórikáva magát, mint a paraszmenyecskék szokták a bíróság előtt. De valami más történt vele. Talán odaadta valakinek? Olyas valami, de mégsem egészen. Nem értem. Kíváncsi rá? Ó, hogyne. No, lássa, én is kíváncsi vagyok valamire, amit csak ön mondhat meg. Ugyan mire? Érdeklődött Noszti. Tudja mit? Indítványozta Mari. Tegyünk úgy, mint az ellenséges táborok. Kicserélik a hadifoglyaikat. Én kielégítem a maga kíváncsiságát, maga kielégíti az enyémet. Nem bánom. Hát ki kezdje? Kezdje a kisasszony. Jól van, de üljünk le ide, éppen van itt két ürés szék, mert én már nagyon fáradt vagyok. Leültek két ablak közé, Feri egy nád székre, Mari pedig elhelyezkedett egy magas bőrkarosszékben, olyan volt, mintha trónon ülne, lábait fölrakta a karszék alsó drámájára, s gondosan kacéran elrendezte a szoknyája redőzetét, de annyit mégis künhagyott az apró lábaiból, amennyitől a szem megrészegszik. Hát, hogy hová lett a kamélia, kérdi. Bizaszt elvették tőlem zálogba, no mit néz rám, ami igaz, ügyetlenül felelgettem a harangszobájában, és ez még semmi se volna, hanem elvették a brossomat és a gyűrűmet is. Kivette el? Egy fiatal ember, és ez se volna még semmi, ha visszaadnád, de nem adja. Micsoda? A gyűrűt se? Természetesen azt se. Noszti nyugtalanul mozdult meg. Hogy lehet az? Megharagudott valamiért, és hazament, a tárgyakat pedig a zsebében felejtette, és ezzel most már én készen vagyok. Vagyis, hogy éppen én következem. Nincs másképpen, tehát parancsoljon. Mari az egyik ablakfüggöny csücskét morzsolgatta, fejét a bal vállára hajtván, lopva kémlelte a félig lecsukódó pillák alól a Noszti vonásait. Maga a vacsora előtt azt mondta nekem, hogy nem nézhet rám. Nem azt mondtam, nem úgy értettem, tiltakozott Noszti, azzal a fölényes mosolygással, ahogy egy nagyon komoly ember szokott végighallgatni egy bohó gyermeket. Ne vitatkozzunk, kérem erről. Tudja, én amerikai lány vagyok, szabad levegőn és szabad beszéden növekedtem fel. Tudom, hogy maga indokolta, miért szomorítja a látásom, és éppen csak erről az indokról van most szó. Magát, azt a tényt, hogy engem nem szeret látni, kikapcsolom. No, meg van elégedve? Sőt, megengedem, hogy hunja be, ha akarja a szemét, amikor velem beszél. Kérem, ne szóljon közben, mert mondom, nem ez a tárgy van szőnyegen, de az indoklása tett kíváncsivá. Ön azt mondja, hogy ismert vagy ismer valakit, aki a csalódásig hasonlít hozzám. Lássa be, hogy ez engem felbirizgált, és folytonosan csiklandozza azóta a fantáziámat. Az ember elvégre nem lehet közömbös a maga hasonmása, hogy is mondjam csak, a doppelgengerje iránt kivált, ha asszonyfajta. Úgy szeretném tudni ki, hogy hívják, merre van hazája, milyen a lelke, a sorsa, és mindent, ami rá vonatkozik, mert úgy képzelem, hogy az nekem egyedüli testvérem a világ valamennyi emberi lénye között. Ó, mondjon nekem róla egyet más, de mi lelte, hogy úgy elszontyolodott? Feri mélyen sóhajtott, és pillanatnyi csend állt be. Hallani lehetne a fejük feletti óra tiktakját, ha a muzsika nem szólna, s ha vagy 10 pár nem keringőzne a teremben, hanem azért mégis csend volt az, csend a zajban, melyet csak ők ketten észteltek, és csak őket nyomta. Inkább csak bosszankodom, szólt Noszti szembetűnőleg kelletlenül szinte vontatva, és bizonyos melankóliaszerű köd borongott a homlokán. Magamra bosszankodom, kisasszony, hogy olyas valami csúszott ki a szájamon, amiről nem szokás beszélni, nincs annak se értelme, se formája, de már megtörtént, és mint hogy úgy állapodtunk meg, hát kielégítem a kíváncsiságát, de azt hiszem, nem lesz megelégedve. Miért hiszi? Mert a doppelgengerje nem a felső 10000-ekből való. Tóth Mari vállat vont, és hanyagul hátradotta magát a karszékben, mire összeomlott a ruhája előbbi redőzete, s más hullámvonalak keletkeztek a fácán szín szoknyáján. Ferinek a szemét elkápráztatta, ez elfordította a fejét, inkább nézett bele a csillár remegő lángnyelveibe, az nem olyan veszedelmes. Az iparosok egy mulatságán ismertem meg az elmúlt ősszel a Somlyóhegyen. Tisztán látott, hiszen már tudta, és mégis a szédület fogta el, mikor most, amint kétségbe vonhatlan tény állt elébe, ami csak sejtelem volt, és később valószínűség. Sápat lett, mint a fal, és úgy érezte, hogy a szíve hevesen ver, míg a torkát, mint egy csontos kéz szorítaná össze. Úgy, igen, a Somlyóhegyen, mondta rekedten. Majd álmodozva tette hozzá. No és? Egy fiatal lány volt ott. Egy kissé összeszedte magát, hogy a megindulását palástolja, csintalan mosolyjal szólt közbe. Mindjárt gyanítottam, hogy nem egy fiatal zerge vagy medvebocs. Úgy értettem, hogy lehetett volna menyecske is, de leány volt. Valami csizmadé a leány. Bizonyára szegény sorsú, mint mondta, komorna vagy ilyesmi valami úrnőnél. Természetesen nagy lábakkal és vörös kezekkel. Kötekedett Tóth Mari, fitymáló mozdulattal. Ej, pattant fel Noszti éles hangon, amelynek ércét szokatlan melegség töltötte meg. Egy herceg kisasszony is elbújhatna mellette. Lázas öröm töltötte el a lány vonásait, szemeibe fényes csillagok költöztek, arcán piros rózsák nyiladoztak egyszerűbe. Milyen jó ilyenkor a legyező, mellyel mindezt el lehet takarni. Asszony fegyver az nem csupán csecsebecse. Ah, ah, ismételte egy párszor gépiesen, mintha a többi nem érdekelné, szétterjesztve két karját, mint mikor a madár el akar szaladni, vagy mint mikor az embernek ásítani van kedve, és fáradt derekát egyengeti. A nevelőintézetben csináltak így az unalom jelzésére, de mivel, hogy illetlen volt, mindig hozzászőttek valami alkalmas mondatot, melynek kapcsában a kezek eme kifterjesztése ártatlan illusztrációnak tűnt fel. Például van nekünk egy tehenünk, ekkora szarvai vannak. Ehhez a jámbor pajkossághoz nyúlt a gonosz vadász kijátszására, tobzódott a lelke kélyes diadalban. Itt vergődik most a hálóban, úgy kell neki, nem árt egy kicsit megkínozni. Ön úgy látszik, egy mesebeli hamupipőkére akad, kinek a lábára magától ugrik rá az aranycipellő. Ráakadtam, de köd előtte, köd utána mindjárt el is vesztettem, és nem hiszem, hogy valaha megtaláljam. Felelten Oszti szomorúan, csendesen, mint egy önmagához beszélve. Hogy? Nem akarta megmondani, hol lakik, kinél van, és minden keresésem hasztalan azóta. Ó, szegény ember! Sopánkodott Mari tréfásan, és tényleg kereste. Elemében volt, nem tudott, mit csinált a pajkosságtól, a cipője sarkaival veregette a szék lábait. Noszti csak a fejével bólintott, hogy kereste. Ej, Noszti, Noszti! És szemrehányólag fenyegette meg ujjaival. Mondja meg nekem, de tegye szívére a kezét, és ne vegye tőlem rossz néven, hogy pártját fogom az én kis doppelgengeremnek. Mire való az, hogy keresi? Minek bántja szegénykét? Az már igazán az én dolgom. Válaszolta hűvösen, és felkelt a székről. No, csak üljön vissza. Még nem végeztünk, uram, nem szabad haragudni. Mondja meg nekem őszintén, ha már ennyi bizalomra méltatod, mi célja van azzal, hogy keresi? Mit tenne például, ha megtalálná? Mit tudom én azt? Csak nem venné el feleségül? Ki tudja? Egy szobalány? Egy Noszti? Megtették ezt már nagyobb urak is. Hanem hiszen nem ment ez a beszélgetés komoly számba, inkább csak kötekedő incselkedés volt, és azt is hirtelen megszakította Tótné érkezése, ki már mindenfelé kereste Marit, hogy indulnak-e vagy sem. Apa még nem akar menni, jelentette Mari, és hófehér homlokán egy árnyék suhant el, az elégedetlenség, hogy zavarják. Jó, de hát miért nem jössz vissza az ilyet megmondani? Látod, már a Wickler is rajtam van. Elmerültünk, mamácska, mentette magát mosolyogva, egy érdekes témába. Valami titok? Noszti úr beszél nekem valakiről, aki nagyon hasonlít én hozzám. Bolondság, hadarta Tótné. Mikor olyan figyfiri iskolás lányka voltál, mindig azt mondták, hogy szagasztott olyan vagy, mint az apád, némelyek ellenbe esküdöztek, és színről színre engem látnak benned. No, ha ez igaz lett volna, akkor nekem is hasonlítanom kellett volna apádhoz, pedig én sohasem hasonlítottam hozzá, azt kikérem. Ám bár nem mondhatom, hogy csúnya ember lett volna, inkább csinos volt, és a szemei is kékek voltak, sőt, meg lehet, hogy most is kékek, tehát még visszavigyem a Wickleremet, mit gondolsz? Vidd vissza, mama! Tótné szorosan a falak mellett, hogy a táncoló párok fel ne lökjék, visszatipegett a bundaszobába. Mari pedig az elmélázó Noszti felé fordult. Mondja csak, tényleg nagyon hasonlított hozzám? Úgy tett, mintha már elejtette volna a fonalat, mintha a lelke nem volna jelen, és talán annál a másiknál kódorognék. Mit tetszik kérdezni? Ó, őt? Igen. A megszólalásig, sőt a megszólaláson túl, mert a hangja is hasonlított. Jaj, de szeretném ismerni, csacsogott a lány, megerett a szava, mint a forrásvize, ha a rajta fekvőkő elgurul. Ha én király volnék, vagy mit beszélek, királyné, és volna ilyen hasonmásom, palota hölgynek tartanám magam mellett. Milyen pompás dolgok sarjadhatnának ebből? Ugyan? Két személyben volnék, és ha olyat tennék, mint a királynénak nem illik, ezt akkor ő vállalná. Ha az urammal kellene valami kellemetlen dolgot igazítani, a másik személyemet küldeném. Kivált, amikor mérges lenne az uram, tudnélik ő felsége. Édes deden nevetett hozzá, s Ferit is láthatólag gyönyörködtett a rakoncátlan vidámsága. Aztán mi mindent lehetne csinálni? Egyszerre csak azt írnák a magyar újságok, hogy a királyné megjelent ma Bontóváron a református templomban, és együtt énekelte a hírekkel a zsoltárokat, mire a bécsi újságok vadul cáfolnának, hogy ez nem igaz, mert a királyné ugyanebben az órában reggelit adott Bécsben a Hofburgban, és a cerklé után kikocsizott Ferenc Idával a Práterbe. Ha-ha, milyen marakodás veszekedés lenne ebből! Ej, Mari kisasszony, hát így csapná be az alatt valóit, csak hogy azoknak is volna ám eszük. Rá nem jönnének, higgye meg. Dehogy nem. Ferenci ide határozna. Ahol Ferenci lenne, az vétetnék igazi királynénak. A két egyforma királynéhoz két egyforma Ferenci ide is illenék. Egyre beljebb csúsztak a zöld beszélgetésbe, akár egy bakfis is, egy gimnazista. Napsugárból, kedből, naív bohóságokból font kötéllétrán lépegettek az égbe. S útközben úgy neki melegedett a Noszti szíve, hogy a jóság harmatját izzadta ki. Restelni kezdte, hogy ilyen alattomos tört vetett az ártatlan kedves lánykának. És talán vissza is riad az utolsó percben, ha meg nem végözte, hogy néni, hiszen Mari is komédiázik. Ohó, hisz akkor az ő dolga nem galádul kivetett háló, hanem szabályos lefolyású párbaj. Hát csak hadd folyjon tovább. Annyi különbség azonban mégis volt, hogy Mari nem láthatta Noszti hamis játékát, Noszti előtt ellenben Mari minden kártyája úgy szólván ki volt terítve. Nocsak sok mindenféle tarkabarka dolgot lehetne csinálni egy tökéletes hasonmással, erősködött Mari. Akár hiszi, akár nem. Vegyük csak például a mi esetünket. Mit szólt volna mélyen tisztelt kamarás úr, ha én azt találtam volna mondani az imén, amikor a somjói lányt említette, hogy itt vagyok, radogok, én vagyok az. Egyszerűen nevettem volna, hogy maga milyen tréfás kedvében van. És nem hitte volna el? Nem hát, mert nem csak szeme van az embernek, hanem esze is. A szememmel elhinném, az eszem azonban ellent mondana, mert hogyan juthatott volna el a kisasszony egy közönséges iparos mulatságra. Mari felkelt a székről, Noszti elé állt, és meghimbálván a szoknyája két szélét, csupa merőcsintalanságból meghajtotta magát kislányos ceremóniával, úgy, ahogy eljuthatott a méltóságos kamarás úr. Ja, az más, a belindek kiüti a fejét a parkban, a réten, az árokban és mindenütt, de a pálma csak a maga levegőjében és a földjében. És hát, ha nem csak mondanám, hanem tényleg is én volnék a somjói lány, hangja reszketett és mereven nézett a Noszti arcába, még csak egy pillája se rezdült meg. Isten ments, mondá csendesen. S ez láthatólag lehangolta Marit. Nem is örülne neki? Ellenkezőleg. Miért? Kérdé halkan, visszaült a székébe és a szemeit lehunyta. Mert amikor feltaláltam volna, jobban elveszteném őt, mint mikor nem tudtam, hogy hol van, és legalább gondolkozhattam felőle. Nem. Nem értem önt. Tagolta a lány reketten, s feje a vállára billent, mint ez eltört növény virágpártája. Pedig világos, maga milliómos lány, én szegény ördög, és olyan messze van tőle, mint az egyik planéta a másiktól, de szerencsére nem így van. Jól van, végeztünk, szólt Mari, s kevélyen fölemelte a fejét, mint a páva. Ó, de gyönyörű nyaka volt. Hanem akármilyen nagy is a különbség, uram, a szegények és gazdagok közt azért mégis van egy megjegyzésem. És ez? Hogy aki mivel tartozik a másiknak, azt köteles teljesíteni. Hallja ezt? Egy francia négyes első akkordjait kezdte pengetni a banda. Ön egy négyessel maradt adósom, mikor ősszel a Somlyóhegyről eltűnt. Igaz vagy nem igaz? És gúnyosan nevetett a szeme közé. Klára, hebegte Noszti elkábultan. Ó Istenem, csak ugyan maga az. Lehetséges vagy álmodom? Oly természetesen adta elő a meglepetést, hogy egy nagy színésznek is becsületére vált volna. Én ezt a négyest most egzekválom. Erre aztán nem tehetett egyebet, oda nyújtotta a karját Marinak, és szépen beálltak a sorba a gyülekező párok közé. Hiszi-e már, hogy én vagyok? Igen. Felelte Noszti zavartan, mintha még most sem szedte volna össze magát, a személyazonosság megvan állapítva. Mégis igaz, hogy csak a hegyek nem találkoznak, mondá álmatag arccal Mari. De még azért sok érthetetlen van. Van, van, hagyta rá a lány, és szelíd panaszkodás borulata rezgett a hangján. Például miképpen jutott oda a kisasszony? Csitt, valahogy ne említse a szüleim előtt, ők nem tudnak erről. Egy kis pajkos csíny volt, tőlem egy rossz szeszély, de ők ki tudja, mit gondolnának. Tartsa örök titokban, és ne feledje, hogy magának is sok van a rováson. Miért szökött meg előlem? Éppen felelni akart Noszti, de nem lehetett. A francia négyes nem alkalmas ilyen kimagyarázásokra. Az ember nem maradhat meg álhatatosan a párja mellett, mint a becsületes, őszinte csárdásban. Csapodár, csélcsaptánc ez, vagyis inkább poétikus járkálás. Olyan, mint a francia lélek, határozatlan vágyakozásokkal teljes. Az elegancia mártásával föleresztett szeretkezés. Hivalkodó flört, kecses szemle, és nem az érzéseknek mozdulatokban kifejezett óceánja. A táncos végigviziteli az egész hölgykoszorút, mint a vadmély, körüldöng minden virágot, illegeti magát előttük, hajlik, bókol, közéjük fonódik, meg elkapcsolódik, és megy tovább, tovább, mintha egy bűvös könyvben levelezne. A szemük közé mosolyog, megfogja a kezüket, és egy-egy könnyed, finom fordulatot lejt mindenikkel, míg egyszer csak a figura végén megint visszakerül valahogy a párjához, aki azóta szintén valamennyi kézen megfordult. Mikor összekerültek, megint csak ott kezdte Tóth Mari. Hát igazán kutatott utána? Igazán. És hogy? Újsághirdetésekben. Ne mondja, nem olvasta? Maria fejét rázta, hiszen tudja, hogy nem tudok olvasni. Édes deden kacagott hozzá. Erről aztán Noszti is elnevette magát, mintha egy ezüst csengettyű szép harmóniában csilingelne együtt a kolompal. Elváltak a quadrii rideg szabályai szerint, meg összejöttek, útközben itt és ott is egy-két szót kellett váltani ezzel vagy emezzel. Az öreg Podvolszki, aki szinte ott poroszkált a kolonban, kedves-kedves húgta a Mari fülébe. Ezek a zsivány nosztiak mindig megelőznek. Az egyik Krakner kisasszony hangosan mondá háta mögött valakinek, ma nagyon jó színben van Tóth Mari, mire azzal felelt az a valaki, olyan, mint egy olvadó gleccser. Mari hátra se fordult, bánta is ő most alig várván, hogy újra a tárcosához jusson. Dehogy veszítette volna el a fonalat? Megvannak még azok az újságlapok? Megvannak. Hozza el nekem egyszer. Elhozza? Minek? Lomhán húzogatta a vállait, mintha feleleten gondolkoznék. Hát csak. Mondá aztán vontatottan, hiszen nekem szóltak. Isten tudja, felelte Noszti, inkább csak annak a másiknak, az árnyéknak, aki volt és nincs többé. Ejnye, Noszti, ne legyen olyan szemtelen. Megfenyegette az ujjaival. Jó, hát elhozom. Mikor? Amikor parancsolja. Hozza el holnap. Az nem lehet. A régi lapok a pesti lakásomon vannak, ahhoz legalábbis egy hét kell. Hozza át el egy hét múlva. Hol lakik? Ó, maga Golyhó, nevetett Tóth Mari, még azt se tudja, alsó rekedtyésen. És mindezeket csak szaggatottan, közvetve, jóformán lopva lehetett megbeszélni, míg a négyes véget nem ért. Mikor pedig véget ért, és Noszti a helyére vezette táncos néját, már akkorra ott állottak Tóték az ajtónál, odaintették a lányukat. Nem vagy nagyon kimelegedve? Kérdé Tóth úr. Nem. Hát akkor menjünk, fiam, készül, hogy búcsúz, anyád már nagyon álmos. Mari leeresztette kezeit, arca megnyúlt, elkomorodott, egy ellenállhatatlanul kedves grimaszt csinált, ami az öreg Tóthot mindig megigézte, aztán azon az elkényeztetett nyavka elnyúlt hangon, melyel makrancos kis leányka korában uralkodott az öregeken, és amely most is a szívükig hatott, mint édes emlék a múltból jelentette ki. Én még nem akarok hazamenni. Mi? Te még nem akarsz? Hallod ezt, Krisztina? Fruska még nem akar hazamenni. Hát mit csináljunk? Ezen aztán olyat kacagott, hogy a csipkefüggönyök mozogni kezdtek a hatájától, mint a szél lengetné, és minden nevetett körös körül, nevettek a gyertyák, lobogva, incselkedve, nevettek a tükrök, a virágok az asszonyi hajakban, az opálok, smaragdok, rubintok a fülbevalókban, a násfákban, a buzogányos palojtaiak és a Stuart Mária galléros palojtainék a falakról, mert hát olyan nevettető is, hogy ez az életunt törékeny sápadtarcú kis Mari, aki elálmosodik udvarlói közt otthon, aki már ásít vacsora közben az utolsó ételnél, akit mindig csak parancsszóval lehet kimozdítani otthonról, most megköti magát, hogy azt mondja, ő nem akar még hazamenni. Olyan nagyot nevettél, mondál Tótné, hogy kiment az álom a fejemből. És belement a ravasság, mert ezt azért mondod, hogy a lányod akarata meglegyen. No, eredj hát még visszatek is korhely, te éjj pille. Majd félrehúzta Tótnét egy szögletbe, s hamiskás hunyorítással kérdé. Ennek valami oka van, Krisztina, ez nagy változás, nem vettél észre semmit? Nem, semmit se vettem még észre. A leányka még egy óra előtt haza akart menni, nekem is szólt, hozzád is elment. A változás hiszen kétségtelen, de azt mondják az orvosok, hogy az ember minden 7 évben megváltozik, minél fogva talán az elmúlt óra alatt telt el a 7. év. De talán nem is a doktorok mondják, mert azoknak úgysem hisz az ember, hanem annyi más embertől hallottam ezt, hogy már szinte azt hiszem, én magam találtam ki. Gondolod, hogy nem így van? Ostobaság. Felelte Tóth Mihály. Nem kell ahhoz 7 esztendő, elég ahhoz egy csinos bajusz. Azon meg aztán Tótné nevetett édesdödön, és óvatos macska léptekkel húzódott a leánya után, de úgy, hogy az ne lássa, ne tudja, meg-megállt valamely a hátak és a vállak által védett helyen, s a hónok alatt nézett szét föltéve lornyettjét is, hogy azt a bizonyos bajuszt fölfedezze.